Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Boldogi Zsolt, molekuláris biológus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézetének tanszékvezetőjével beszélgetek, aki az áltudományoknak egy elszánt ellensége, mondhatjuk ezt.
Hát azt nem tudom, hogy az üldözés az azt jelenti, hogy a személyeket is próbálok inzultálni, stb. Én inkább elveket, eszméket próbálok cáfolni, csak ugye akinek ilyen szélsőséges gondolatai vannak, az, és ez cáfolja az ember a személyes értésnek veszi. Most innentől kezdve lehet üldözésnek is nevezni.
Tehát, hogy akkor azt mondod, oké, ebbe belecsimpaszkodom, hogy van egy emocionális rész a ellenoldalon, tehát egy érzelmi vezéreltség, amit hiába szembesítesz racionális érvekkel, onnantól már nem egy pályán zajlik a küzdelem.
Igen, tehát egy felül, tehát az ezek az emberek gondolkodását felülírja a csoporthoz való tartozást. Tehát mi emberek genetikailag vonzódunk egyfajta csoportokhoz, közösségekhez. Ugye régen ez egy genetikailag összefüggő csoporttársaság volt, most már ettől elszakadt, inkább ilyen nézett azonosságunk van. Tehát, hogyha bekerülünk egy bizonyos csoportba, onnantól kezdve a csoportnak a teljes ideológiát átveszünk, és ez sokkal fontosabb számunkra, mint a valódi, az igazságnak a megismerése.
Tehát azt mondod, ha jól értem, hogy egy-egy ügy mentén nem diverzifikálódik annyira a csoport, hanem azon, hogy mi ebbe hiszünk, és akkor abba könnyű beemelni más furcsa dolgokat is, mert egy hullámba tartozik.
Valamilyen ügy kapcsán bekerül az illető a csoportba, és onnantól kezdve a ügyek sokasága és a saját gondolatává válik, amit korábban nem is gondolt volna esetleg.
Tehát, hogy laposföld hívó vagyok, de szerintem a COVID vírus az tényleg létezik, tehát hogy ez ritka.
Ezek kapcsolt dolgok, igen, eléggé.
Ezek ritka. Olyan szempontból látsz-e különbséget, hogy beszéltünk már az előbb szervezettségről, tehát hogy van-e mögött valamiféle nem érvrendszer, az nem jó, érdekrendszer, aki ezt kitalálja, terjeszti, de azért az ember akár az online térben, vagy leginkább az online térben azért nagyon sok ilyen futóbolondot láthat, hívjam most ezt futóbolondnak, aki úgy össze-vissza bedob érveket, van neki egy saját elképzelése, idéz ebből abból, de úgy ugyan magányos harcosnak tűnik. De egyáltalán te látsz-e ilyet, és van-e különbség mondjuk az érvrendszerében annak, hogy valaki egy ilyen szervezett tábornak a része, vagy pedig egy ilyen önokos?
Én úgy látom, hogy a szervezettesedés, megpróbáltam kimondani, az egy trend, vagy egy tendencia, tehát itt ugye az internet és ezek a különféle ilyen Facebook, meg nem tudom, ez a média az, ami kettős hatással jár. Az egyik az, összeengedi az embereket, kialakítanak egy virtuális csoportot, ami nem kell, hogy személyesen találkozzon, mint régen, hanem ott vannak a virtuális térben, és kialakítja. De a másik, ami egy még aggasztóbb, az, hogy van egy ilyen vonzó hatása, tehát bevonz olyanokat is, akik egyébként nem lettek volna. Tehát
mert banda.
Toborzó hatása is van ennek a dolognak, így van, és hát igen, ez a rossz dolog ebben, hogy én nekem az aggodalmam, ezzel kapcsolatban is írtam publikációkat, hogy ugye régebben ez nem fordult elő. A médiában úgy került be valaki, hogy volt egy szűrő. Jó, voltak akkor is ilyen műsorok, amik nem kellő intellektuális szinten voltak, de akkor is volt egy szűrő. Most már nincsen szűrő lényegében, és hát ez a toborzó funkció, ez oda vezethet, hogy az irracionális gyakorlatilag politikai hatalmat tud szerezni. Ugye nemrég tapasztaltuk, hogy valaki egy láncfűrőszre képes volt, ugye megszerezni a legfőbb hatalmat egészen, hogy mondjam, nagy támogatottsággal. A demokrácia mintaállamában is lényegében megjelent az irracionalizmus, hogy így mondjam. Tehát én azt gondolom, ez egy reális veszély, hogy összefogja az embereket ilyen ügyek mentén. Tehát ugye régebben az irracionális szétoszott a politikai pártok között, most pedig össze lehet fogni őket. Vagy egy új pártok keletkeznek, vagy valamilyen régebbi pártalakulat, az magához vonzza ezeket az embereket, és akkor ugye az igényeiket kielégíti, és képen a programjába veszi az ilyen irracionális dolgokat. De bizonyos dolgok azért most is vannak, már régebben is voltak. Például ez a genetikai módosított szervezetek ellenesség Európában, Magyarországon, vagy mit tudom, az őssejt probléma Amerikában korábban. Tehát sok olyan tudománytalan dolog van, ami hát félő, hogy ettől sokkal, hogy mondjam, durvább dolgok lesznek, és hát nem a ráció mentén fog egy társadalom szerveződni, hanem az irracionális, most lesz a vezérfonala.
Tehát akkor azt mondod, hogy ez elég szomorú, amit mondasz, hogy az egy reális veszély, ugye mindig kritikus tömeget szoktunk emlegetni, hogy elég sokan vannak-e ahhoz egyik vagy másik oldalon, hogy az kánon legyen, és akkor az egy reális veszély lehet, hogy egyes ügyek mentén az áltudományos nézeteket már olyan sokan vallják, vagy olyan eredményesen képviselik, az nem pont ugyanaz, hogy a ráció az, hát ha nem is visszavonulót fúj, de alul marad.
Igen, tehát nekem ez a, hogy mondjam, a szubjektív benyomásom, véleményem, vagy félelmem inkább azt mondanám, hogy ez a toborzó hatás. Tehát régen, tehát nem biztos az, hogy régen az irracionalizmus alacsonyabb szintű volt, mint most, hanem azt most szerveződni tudnak, az a probléma, egyesülni tudnak, nem forgácsolódik szét a politikai erejük, és gyakorlatilag azt átvehetik egy ország irányítását, vagy nem tudom. Tehát ez a fajta eszmeiség átveheti. És ez egy szörnyű dolog lesz. Tehát nyugati civilizációt gyakorlatilag egy óriási fenyegetésnek érzem ezt.
Miért nehéz érvelni a blödségek ellen? Miért nehéz megfogni azokat az érveket, amik olyan nagyon-nagyon pofon egyszerűnek tűnnek és felfoghatónak tűnnek?
Hát kettő soka van neki, nincs kognitív fogékonyság, tehát nem érti meg a problémát, nincs pszichológiai fogékonyság, nem akarja megérteni. Tehát ez a kettő kombinálódik, lehetetlen. Tehát bármit, ha bemutatod, hogy ez itt egy aranytömb, azt fogja mondani, hogy nincs semmi a kezedben. Tehát itt tartunk körülbelül. Így van.
Ez éves. Próbálok majd azért ilyen vidámabb vizekre, vagy optimistább vizekre menni. Azon gondolkozom, hogy ez egy kommunikációs megközelítésű, vagy hátterű podcast, ezt mindig mondom, te neked is mondtam. Hát, hogyha valakinek nem mennek át a bonyolult üzenetek, akkor egy kommunikációs szakember az azt mondja, hogy butítsuk le a végtelenségig. Ugye ez lenne a megközelítés, amit nyilván egy tudomány oldaláról jövő ember azt nem szívesen hall, meg nyilván nem lehet a végtelenségig redukálni, de mondjuk az arany példásnál azt lehet mondani, hogy beszéljük meg azt, hogy van-e valami a kezemben.
Ez egyfajta ilyen paradigma, hogy így mondjam, a tudomány kommunikációban, ami azt tételezi fel, hogy a probléma az, hogy az emberek nem értik meg, hogy mi a gond itt, nem értik meg a hátterét, a szakmai hátterét a dolgoknak, és ennek a legjobb módja az, hogyha egy kicsit egyszerűbb nyelven fordulunk hozzájuk, és elmagyarázzuk nekik, de az a helyzet egyébként, amire a pandémia egy nagyon jó megvilágító hatással járt, hogy nem ez a helyzet. Tehát vannak ilyen emberek, persze nyilván, akiknek, hogyha elmagyarázzuk, hogy mi van mögötte, megváltozik a véleményük, de én azt gondolom, hogy egy nagyobb olyan tömeg létezik, akire ez nem hat. Tehát mondom, az én kommunikációm és a társadalmi, hogy mondjam, megnyilvánulásaim éppen erre irányultak, hogyha ezeket az embereket nem lehet megvédeni saját maguktól, akkor valami fajta törvénykezési szinten, hatósági szinten, vagy akármilyen szinten próbálják megvédeni saját maguktól. Hogyha ezek az emberek nem védik meg a családjukat, a munkatársaikat, az idősebb embereket, akkor valamiképpen védjük meg tőlük. Tehát ez volt az, ami az én megnyilvánulásaimban a legnagyobb ilyen negatív, hogy már reflexiókat hozta, de ez a helyzet, tehát hogy ha nem tudunk rációval hatni, de valamiképpen hatni kell, mert nem jó irányba mennek a dolgok, meg nem jó az egész szituáció, akkor csak ez lehetséges.
Tehát ez a Máráféle, hogy a zsarnokság szabadsága helyett a szabadság zsarnoksága, valami ilyesmit érthet alatta, hogyha egyszerűen muszáj törvénykezéssel, akkor törvénykezéssel. Szóval még lehet.
Igen, tehát nagyon sokan megvádoltak azzal, hogy én antiliberális vagyok, meg a szólásszabadságot szeretném vérbe folytani, holott azért nyilvánvaló, hogy szólásszabadságnak korlátai vannak. Tehát te nem írhatod le a Facebookra, hogy a szomszédod csalja a feleségét, nem írhatod le a Facebookra, hogy a szomszédod egy roma, és a romák azok ilyen meg ilyen emberek. Ugyanúgy nem lehet leírni szerintem a Facebookra azt, hogy az oltások azok hogy azért vannak, hogy beléd ültessenek egy csipet, és fel ne vegyétek emiatt. Tehát ilyenfajta, hogy mondja, a szólásszabadságot én jobban korlátoztam volna, mint ahogy a nyugati társadalmak ezt tették.
Ismeretterjesztésnek a fogyasztható része, vagy a népszerű ismeretterjesztés, amikor azért is hallgatja valaki, mindig szegény öveges professzorral jönnek, de egyébként joggal, vagy Czeisel Endrével. Tehát, hogy, hogy önmagában a tartalomnak a fensisége, a vonzósága, az tud-e segíteni abban, hogy, hogy az ember nem csak kardot, vagy láncot csörtet, hanem egyszerűen érdekes figyelni őt.
Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából például a Czeisel Endre is jó rá, de főleg az öveges professzornak, hogyha emlékszünk a stilisztikájára. Hát igazából az én írásaimnak is, amikor még egy általános témákkal foglalkoztam, az volt szerintem a különlegessége, és megint remélem, hogy nem szerintelenség, vagy nem tudom. Tehát az, hogy nem úgy fogalmaztam, mint hogy egy tudós fogalmaz. Tehát nagyon gyakran elszakadtam ezektől a merev szám az szerkezetektől. Én nem tettem be 1000 referenciát a cikkek a végére, hogy lássák, hogy milyen tudomány, mert úgyse olvassák el. Tehát sokan nem is tudnak angolul, vagy nem tudom, úgyse olvassák el, hanem egy érdekesebb stílusban kivetítve a társadalmi relevanciákat. Tehát szerintem a stílus, a egyszerű tárgyalási móda nem. Tehát az, hogy nem tudományos, az nem azt jelenti, hogy tudománytalan, hanem a tudományt egy másféleképpen bemutató, és tényleg az öveges professzor nagyon jó példa.
Megérthető.
Igen, igen.
Előbb mondtad, és itt picit muszáj visszakérdeznem, mert van bennem bizonytalanság. Azt mutat, hogy a fiatalok körében kicsit optimistább, vagy látod annak a reményét, hogy mondjuk befogadják azokat az érveket, vagy megismerkednek vele, nagyjából ilyesmit. Mondtál, hogy kik mindenkinek kommunikálsz, például a fiataloknak. A fiatalokkal szemben ugyanakkor el szokott az hangzani, mint minden klassz általánosítás, hogy ugye a Google a barátjuk, tehát alapvetően az ismereteiket már nem lexikálisan megtanulják, ami oké, hanem megkeresik. És ilyen értelemben, ha ez igaz, vagy ha mind a kettő igaz, akkor az, hogy ők nyitottak a kritikus gondolkozásra, másfelől viszont az információjukat a világhálóról gyűjtik össze, akkor azért az egy erősen döntetlen szagú dolognak tűnik.
Az, hogy onnan gyűjtik össze, az nem feltétlenül mond ellent ennek a másik dolognak. Van egy harmadik dolog is, amit a legújabb, legfiatalabb generációt szokták így vádolni, hogy ugye háromszavas mondatokból ért, nem pedig eszéket olvas. A helyzet az, hogy ezt én is észrevettem, tehát a 10-12 éve megírt egyetemi jegyzeteimet a korábban ezt nagyon jónak találták, a mostani hallgatók, meg túl ilyen mesés, meg túl hosszú. Igazából az információ dömping a probléma, és nem csak a fiataloknak probléma, én magamon érzem ezt. Tehát igazából hosszabb szövegeket, egy regényt elolvasni, vagy nem tudom, sokkal nehezebb most, mert akkora információ zuhat agér bennünket, hogy kimerít, vagy nem tudom. Én szerintem ez lehet az oka neki, és hát úgy kell kommunikálni, ahogy a befogadó képesség van. Tehát,
hát meg ez még egyhez elvezet, bocsánat, ugye azt mondod, hogy információ túláradat van, abból kell megtalálni a gyöngyszemeket, akkor az olyan típusú tudósoknak, mint amilyen te vagy, vagy az ismeretterjesztőknek egyfajta ilyen tartalomkurátorként kell fellépni, vagy illik fellépni, magyarán előszűrni a sok tartalomból azt, amit érdemes magadévá tenni, és azt ráadásul még úgy átírni, hogy az konzumálható, fogyasztható legyen.
Hát, amikor elkezdtem, teljesen spontán ment ez a dolog, és amik engem izgattak, még fiatalabb, meg később is, azokat a témákat tudtam felhozni, és hát azok érdekesek, mert az életnek az alapkérdés, az élet, a világ alapkérdései voltak, csak egy kicsit másfajta stílusban még egyszer. Ha most kéne például megírnom egy olyan cikket, amit régebben az Indexben, vagy a akkori Origóban írtam, most már rövidebben írnám sokkal. Pontosabban tudom, hogy így kell, de azért még mindig egy kicsit túl hosszan írok.
Ez a stílus, amit most mondtál. Viszont szerettelek volna kérdezni az eszköz csatorna használatról is, ugye márkák, meg egyáltalán aki kommunikál, az mindig követi, az oda megy, ahol vannak sokan. Lásd, TikTok. Tehát az eszközrendszer, a csatorna használat az mennyire tudja követni az elvárásokat, mondjuk az ismeretterjesztés területén.
Változások vannak, tehát mit én ilyen podcastoknak most sokkal nagyobb jelentősége van. Régebben, hogy a tévé uralt mindent.
Hát nem is volt ennyi konteó.
Hát igen, egyébként ez tényleg így van. De ez az egyik oldal az, hogy honnan származik az információ, a másik az, hogy hová érkezik. És itt a hová érkezésben nekem volt egy ilyen tudatos stratégiám. Itt nem bontottuk ki ezt a szellemi vezérekkel való vitát. Az egyik oka annak, hogy én elváltam ezeket a vitákat, nem én kezdeményeztem egyébként, az volt, hogy behatolni olyan információs buborékokba, amik egyébként rezisztensek mindenfajta más információval. Bekerül az ember oda, hogyha a vezérükkel vitatkozol, akkor be fog kerülni oda. A vezér az téged fog támadni, ilyen manipulált videókkal, nem tudom micsoda. Tehát ismert vagy előttünk, és el tudod mondani azt, amit szeretnél ennek az embereknek. Tehát ez a másik oldala a kommunikációnak, hogy nekem ez egy tudatos dolog volt. Vállalván azt ugye, hogy megkapom, hogy elbuktam ezt a vitát, végül sikerült bejutnom én nekem ezekbe az információs buborékokba, elég jó, azt gondolom.
Mondtad előzetesen nekem, hogy csak röviden beszéljünk erről, mert túl van fújva már. Ebbe a blogba azért zárásként egy picit kérdeznélek arról a fajta fenyegetettségről és versus támogatottságról, amit személyedben megélsz attól, hogy felvállaltad ezt a küzdelmet, hogy mennyire, hát azt akarom, hogy mennyire éri meg, de ez egy hülye kérdés. Tehát, hogy mit veszít az ember a vámon, mit nyer a réven azzal, hogy ha bekerülsz ebbe a buborékba, akkor ott ütnek.
Hát igen, mert utána az utcán ismer az ember meg akárhol, mondjuk ott, mit mondtam, nem volt atrocitásom. Ez egy fura dolog, tehát.
Az, hogy szídnak vagy fenyegetnek, az két külön dolog szerintem. Ez a megvárunk, tudjuk, hol laksz típusú, az a fenyegetés.
Igen. Hát igen, szóval vannak fenyegetések, amiket nem. Tehát én igazából nem vettem semmit komolyan. A sajtó kapta fel néha, megosztottam néhányszor a Facebook oldalamon, volt valami, hát most nem idióta, nem tudom, aki egy olyan feljelentést is tett, vagy nem tudom, és akkor népírtás, stb. De, hogy mondjam, rengeteg ilyen dolog volt. Igazából mondom, engem nem érintettek meg így ennyire ezek a dolgok, nem vettem komolyan ezeket a fenyegetéseket, de azért az biztos, hogy valaki mondjuk egy média szakember, és akkor őket éri, ilyesmi, az hozzászoknak, de mondjuk egy tudományokkal foglalkozó ember.
Na hát ez az.
Mert ez nem természetes.
És helybe mész érte.
Így van, te magad vállalod ezt. Valahogy nekem van egy ilyen dolog, mondom, hogy én meg tudom egy valahogy kívülre helyezni ezeket, és akkor egyszerűen nem érdekel, tényleg nem érdekel. Sokkal érzékenyebb vagyok arra, amikor valamifajta belső, hogy mondjam, hátbaszúrás kap az ember, vagy olyan intrikákat, amikor egyértelműen tudja, hogy az irigység szüli, nem pedig el szakmai alapon van.
Olyan érzeted, és akkor ez tényleg ennek a blokknak a záró kérdés, aztán átmegyünk az online podcast felületre, de itt a rádiókafés verzióban még a kiégés lehetőségéről, vagy arról kérdezelek, hogy azért sok tekintetben szélmalomharc, ezt nem fogod elfogadni, hiszen mondtad, hogy csomóféle hatása van, és egyetértek vele, de tűnhet annak, hogy hát az ember vízet visz a Dunába, hogyha ilyen nézetekkel harcol. Nincs-e annak veszélye, vagy nem érzed a veszélyét, hogy az egyedül küzdök itt Don Quixote-ként, és elfáradok ebbe? Most valami biztatót mondjon, mert ez vége lesz
értem,
a blokknak.
Értem én ezt, de én nem vagyok ez a kiégős típus. Tehát én mindig megtalálom azt, hogy hol lehet valamit tenni, vagy nem tudom. Benne folyamatosan benne van egy ilyen drive, amit akkor veszek észre, amikor hogy 2-3 évente valamit elkapok, ritkán kapok el, és akkor éjszaka felébredik, és mondom, nincs bennem drive. És akkor tudom, hogy benne van egyébként ezen kívül, vagy nem tudom. Tehát én szerintem nem vagyok kiégés típus. Jó, mondjuk, hogy a pontosan ugyanazt kell csinálni, évtizedeken keresztül lehetséges, hogy ez lenne, de én mindig találok valamilyen más célpontokat, amivel lehet érdemes foglalkozni. Tehát
más célpontokról fogunk beszélgetni az online podcast verzióban, de most elköszön a krízisek és pofonok. Boldogkői Zsolt, molekuláris biológus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézetének tanszékvezetője és az év ismeretterjesztő tudósa, Kisbolygó volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Köszönöm a kívást.
És mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió verzióból búcsúzunk most el, mert már is folytatjuk a beszélgetést az online podcaston, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez az áltudomány elleni téma, az jöjjön velünk oda, de itt és most elköszön a krízisek és pofonok és Böhm Kornél.